Isten igéjét olvasom. Ézsaiás könyvének 43. fejezetéből az első két verset és a 10-től a 21. terjedő ige szakaszt. De most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg. A láng nem éget meg téged. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek, nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg? Ezt mondja az Úr, megváltótok, Izrael szentje. A ti érdeketekben küldök Babilonba, letöröm az összes zárat, a káldeusok pedig jaj veszékelnek. Én az Úr vagyok a ti szentetek, Izrael teremtője, a ti királyotok. Ezt mondja az Úr, aki utat készít a tengeren, ösvényt a hatalmas vizen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és harcosok. És most ott feküsznek, nem kelnek fel többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni. Talán nem tudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. A népemnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Ahogy Laci már említette, folytatom a július 23-án elhangzott igehirdetést, ott Ézsaiás könyvének a 42. fejezetéből, az előző fejezetből volt az alapige, ahol inkább az egyéni Isten kapcsolatunkon volt a hangsúly, most pedig a közösségi vonal lesz az erősebb. Aki akkor nem volt itt, meghallgathatja a honlapon, Spotify-on, aki pedig itt volt, újra hallgathatja. Összefügg a két igehirdetés, és mégis a mai is egy önálló egész rész lesz. Aki Ézsaiás könyvét olvassa, az láthatja, hogy a 40. fejezettől kezdve a hangsúly a vigasztaláson, a reménységen van. Ézsaiás örömhírt hirdet a fogságban lévő népnek, Izrael életének egy konkrét történelmi valóságában, amikor már 70 éve a babiloni fogságban él. A jó hír, hogy letelnek rabságának napjai, az Úr felkel és szabadítást szerez. A nép fél, Isten pedig szól, megszólal. És azt mondja, hogy ne félj, nézz az én hűségemre, és időzz velem. Először erről fogok beszélni. Majd másodszorban azt mondja, azt emeltem ki ebből az igéből, hogy ne félj, én ma is szabadítok. Harmadsorban pedig arról, hogy ne félj, én újat kezdek. Ne félj. Könnyű ezt mondani, lehet ez az első reakciónk. Szinte naponta foglalkoztatja nem csak Ézsaiás korának emberét, de a ma emberét is a félelem kérdése. Sok ember fél a munkahelyén egymástól, beosztott főnökétől, esetleg főnök a beosztottjától, szomszéd a szomszédtól, szülő a felnőttől, felnőtt, szülő a gyerektől, gyerek a felnőttől. Nagyon-nagyon átszövi a gazdaságot, a politikát, a közéletet, a félelem. Valaki fél a betegségtől, a haláltól, a jövőtől, hogy mi vár ránk. Fél a háborútól, a globális felmelegedéstől. Hip-hopot vagyunk Ézsaiás népével együtt. Ismerő számunkra a félelem, a jövőtől való aggódás. De mit tesz Isten? Látja, hogy a nép fél. És ő elkezdi emlékeztetni, helyreállítani lépésről lépésre a nép szívében, hogy ő kicsoda. És arra hívja, hogy gyönyörködj bennem. Nézd rám, az ő írott igéjén keresztül hisszük, hogy ő ma is kijelenti magát nekünk. De most így szól az Úr, a te teremtőd, a te formálód, Izrael. Isten visszamegy az alapokhoz, emlékezteti a népét. Én vagyok a te teremtőd, a te formálód. És hogy miből táplálkozik, miből ered a félelem? Igen, ott a teremtés kezdeténél. Amikor az első emberpár föllázad Istennel szemben, akkor elrejtőzik előle. Ilyen korábban még nem történt. Azt látjuk ott azokban a sorokban, és ha kinagyítjuk ott az első, harmadik fejezetét a Mózes könyvének, Ádám és Éva sétál a kertben, beszélget Istennel, látja Istent, együtt vannak, és egyszerűen nem áll közöttük semmi. De amint nem hallgatnak Isten szavára, abban a pillanatban betör a félelem ebbe a világba. Az első ember pár elbújik, elrejtőzik a fák közé. Addig nem rejtőzködtek el, hanem várták, hogy találkozzanak Istennel, hogy együtt gondolkozzanak. És Isten megkérdezi, Ádám, hol vagy? A válasz, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Addig nem féltek, nem ijedtek meg Isten szavától. Amikor valami olyat tettek, ami Isten és közéjük állt, öt tört rá erre az embervilágra a félelem. A lázadás bűne elválasztja az embert Istentől. És valami hasonló dolog történt ott Ézsaiás korában, Isten népének az életében is. Nem hallgattak Istenre. Nem egyedül az Urat, az Istent imádták, hanem a nép bálványimádóvá lett, és ezért kerül fogságba. De mit szól Isten? Hogyan jön az ő népéhez a fogságban? Ki habár engedetlen volt, de Isten hűen megjelenik. Ne félj, mert megváltottalak. Már nem kell rejtőznöd előlem. Ne félj, már nem kell hervadó levelek mögé bújni. Ne félj, már elkészült a megtisztított fehér ruha, amiben bármikor járulhatsz elém. Ne félj, mert megváltottalak. Ne bujkálj, hanem gyere elő. Ne félj, mert megváltottalak, az enyém vagy. Mert Istennél az idő, az nem úgy működik, mint nálunk. Ott még az üdvösség történetében, az üv történetben nem következett be a megváltás. De Isten már megígérte a szabadítót, már elkészítette az utat a szabadulásból. És azt mondja, hogy az enyém vagy, nem a magadé, nem neked kell ruhát készíteni magadra, ami úgyis csak ideig, óráig való, és a semmibe vész. Én örökké tartót készítettem neked, a szégyen helyett, a fiúság ruháját, a szent vérrel megmosott ruhát. És ugyan egyes szám második személyben van, hogy ne félj, de Isten az ő népének mondja, ne félj Jákob, ne félj Izrael. Isten együtt szólítja meg az ő népét, együtt kezeli őket. Amikor a Vörös-tengeren áthaladnak, akkor együtt ment ott a nép. Biztos, hogy minden egyén, minden család hordozta a saját küzdelmeit, de Isten együtt vezette őket. És most nekünk is itt együtt szól. Ne félj, mert megváltottalak, enyém vagy. Bármi történik, én hűséges maradok. Az én ígéretemhez, az én szövetségemhez. Mi a részünk? Hogy őt hívjuk segítségül, érte fáradozunk, őt imádjuk egyedül Istenként, mert ennek a fejezetnek a végén, a 43. fejezetnek a végén azt mondja az Úr, Izraelnek hűtlensége, hogy nem engem hívtál segítségül, nem értem fáradoztál, nem nekem áldoztál, nem nekem dicsőítettél, és nem nekem szolgáltál. Isten arra hív, hogy mi, mint az ő népe, mi, mint az ő gazdagréti népe, megerősödjünk abban, hogy ki ő, ő a mi teremtőnk, ő a mi formálunk, és megerősödjön bennünk a mi tudat, hogy mi együtt is hívjuk segítségül a nevét. Együtt is fáradozzunk érte, együtt is dicsérjük őt, együtt is szolgáljuk őt. Az ige kérdez minket, segítségül hívjuk őt, segítségül hívod őt. Értem fáradozol, kiért, miért fáradozol, kinek, minek áldozol, kit dicsőítesz, kinek szolgálsz. És ezt úgy kérdezi, hogy gyere, beszélgessünk erről. Gyere, sétáljunk együtt a kertben. Ne rejtőzz el előlem. Gondoltál már arra, hogy Istennek hiányzol? Mint szeretett gyermeke, akivel időzni akar, aki vágyik arra, hogy lásson téged, aki sétálni akar veled, és beszélgetni ezekről a kérdésekről, nem számon kérni, hanem beszélgetni erről. Mert ő féltőn, gyengéden szerető Isten, ő a mennyei atyád, aki időzni akar veled, aki együtt akar veled lenni, akinek fontos vagy. Először tehát ne félj, hanem időzz vele. Gyönyörködj benne, én teremtődben, alkotódban. Másodszor Isten igéje alapján szól most hozzánk. Ne félj, hanem lásd meg, hogy én azt mondom, enyém vagy, hűséges vagyok, engem nem veszítettél el. És ahogy Isten így a múltra tekintve emlékezteti a népet, hogy ki az ő teremtője, az ő alkotója. Arra hívja csak, hogy időzzön vele. Szerintem, ha megérkezne a jelenbe, mi van, mi is van ott? Bálványimádóvá lett, de Isten szól. Ott a néphez. A helyzet emberileg nézve reménytelen. Otthonuk, a templomuk, gondoljuk bele, romokban. Generációk óta idegen országban, idegen nép között él Isten népe. Nem volt már nagy elképzelése, álma a jövőről ennek a kiválasztott népnek. Már lemondtak arról, hogy levessék a babiloni igát, hiszen ez egy lehetetlen, elképzelhetetlen próbálkozás. Vajon mi az oka annak, hogy így látják, hogy már ennyire lemondtak arról, hogy lehetnek szabadok? A fogságban megrendült a hitük. Azt gondolták, mit gondoltak Istenről, nem törődik ügyünkkel. Rejtve van sorsunk előtte, nem is akar segíteni. Megítélte népét, megítélt bennünket, mert bálványimádóvá váltunk, és ebbe bele kell nyugodni, nincs kiút. Csüggett a nép, ebben a csüggetésben benne van a tehetetlen sodródás, az önsajnálat, a dű. És mondhatjuk, hogy, ki mint vet úgy arat. Hát ők váltak bálványimádóvá, Isten megmondta nekik, hogy ne tegyék. De ha egy kicsit közelengedjük magunkhoz, hogy milyen életeseményekben volt ennek a népnek része, akkor talán megértjük őket. Tehát hitük válságban van. Isten próbálja visszaszeretni magához őket. Emlékezteti, hogy ki az alkotójuk. Hát ez a nép elveszítette az addigi Isten képét. Addig azt gondolta, hogy szerető, áldó, vezető Istenünk van, aki vezet bennünket, hol tűz, hol füst oszlopban. Elveszítették az otthonukat, a földjüket, talán családtagot és barátot, szabadságuk mindenképp. Egy deportálás nem lehetett könnyű. Veszteség, vesztelékség. És különösen is nagyon terhelt az ezzel járó lelki folyamat, ha ott van még az önvád is. Ott van Isten népe, aki fogságba kerül. Biztos, hogy meg-meg csillant a szívükben az a gondolat, vagy meg-meg fogalmazódott az a gondolat, hogy de hát mi nem hallgattunk rá. Hát miért tettük félre Istent? És mi történik? Haragszunk egymásra. Haragszunk magunkra. És talán haragszunk Istenre is. A harag gyökere a fájdalom. A fájdalomnak és a haragnak utat kell találnia. Sokszor nem értjük, hogy miért lesz valaki dühös ember. Nem is ismertük meg. Vagy nem ismerünk magunkra sem. Mert azt tapasztaljuk, hogy már megint dühös vagyok. Már megint haragszom. És idővel dű sincs, csak egy kiábrándult, csüggett, lemondó állapot. És hogy közeledik Isten az ő népéhez ebbe a lelki állapotában? Azt mondja, hogy ne félj, enyém vagy. Én nem vetlek el. Ne félj, bármi történt, engem nem veszítettél el. Lehet, hogy sok mindent elveszítettél. De engem nem veszítettél el. Látom a nagy vizeket az életedben, amelyekben nélkülem elsüllyedtél volna. Látom a szenvedés tüzét, amelyben járnod kellett. Látom azt, hogy mi mentél át. De ott voltam. Mert nem semmisített meg. Ott voltam, és bárhol voltál, bárhol jártál, azon semmi nem változtatott, hogy az enyém vagy. Mert én hűséges vagyok az én szövetségemhez. És Isten elismeri a nép gyászának az érvényességét, az ő fájdalmát. Elismeri. Bármilyen veszteség is ért, elmondhatod neki. Uram, én most haragszom, Uram, én most dühös vagyok. Lehet, hogy pusztán az idő múlására, az elmúlt évek, évtizedek elrepülésére, a be nem teljesült álmai miatt haragszom, a vágyai miatt, amik nem valósulhattak meg, haragszom. Talán csak ott a szívem mélyén, de te látod úgyis, hogy ott van a harag, a düh, a csüggedés a szívem mélyén. De lehet, hogy egy konkrét személyre haragszol, aki részéről hosszú időn keresztül folyamatos megvetést, elutasítást kaptál. Vagy lehet, hogy épp te veted meg magadat. Engedd át a fájdalmad, és megszelidül haragod. Mert Isten látja a dühöd forrását. Az elutasítottság, az elvetettség érzésének fájdalmát. A nép ebben van. elvetett minket az Úr. Az elutasítás miatt pedig az ember egyszerűen így működik, hibáztatjuk a másikat, magunkat, Isten, és ezt így váltogatva, hol egyiket, hol másikat. Mind addig, amíg meg nem bocsátunk, nem nyerünk gyógyulást. A megbocsátás a mi döntésünk. És mondhatod, hogyan? Időzz. Időzzünk együtt, Isten jelenlétében, míg nem jön a segítség, míg nem jön a szabadítás. Időzni ott az ő keresztjénél összerogyni, teljesen rendben van. Elismerni érzéseid, a tehetetlen dühöt, a veszteség fájdalmát, a haragot, az elvetettség, elutasítottság érzése akkor is bennünk van, ha Isten nem így viszonyul hozzánk. Sokszor azt látom lelki gondozói beszélgetésekben, hogy ez annyira nehéz az érzéseinket, ezeket a se lelki sebeinket odaadni Istennek. Pedig ez is úgy működik, mint ahogy a bűneinket odaadjuk Istennek. Azt már olyan jól tudjuk, mert Jézus Krisztus a betegség ismerője, a fájdalmak férfia, nem csak a testünk, de a lelkünk betegségeit is ismeri. Add át neki, hagyd vegye át. És azt mondod, hogy oké, de hát miért kellett ezeket a fogságokat, rabságokat, magam körül forgásokat átélnem. Miért? Krisztus is ezt kérdezi az atyától a kereszten, miért? És az isteni együttérzésnek egyik legfontosabb mozzanata, hogy Jézusnak is meg kellett kérdeznie, hogy miért. És ez felszabadít, hogy mi is merjünk kérdezni. Nem számon kérni Istent, hanem a lelkünk mélyén feszülő kérdéseket feltenni a mennyei atyánknak. A formálónknak, a teremtőnknek, az alkotónknak, aki velünk akar lenni. Aki beszélgetni akar velünk talán pont ezekről. Mert amikor feltesszük ezt a kérdést, ezeket a kérdéseinket, akkor már a szívünk is nyitva tud állni, hogy meghalljuk az ő válaszát. Jézus Krisztus válaszára az Atya 3 nappal később válaszolt. Fia feltámadása által, hogy kinyitotta az örökké valóságot. Amikor Istent majd színről színre láthatjuk és hallhatjuk, ez az éltető reménység, ez nyújt vigaszt a fájdalomban, ez életet önt belénk, a feltámadás reménységét és erejét és valóságát. És ezt nem tudjuk a saját erőnkből elérni, ezt csak a Szentlélek Isten tudja a szívünkbe elvégezni és a szívünkbe önteni. Időzz, beszélgess Istennel, és önts ki ma előtte a szívedet, akár hála van benne, mert nincs rabság, nincsenek ilyen gyötrő dolgok az életedben, akár ezek ott vannak. Dicsőítsd, vagy beszélgess vele, bárhogy is, de lépj vele, legyél vele kapcsolatban. Az Úr, de most így szól. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Hiába Babilon minden hatalma. Hiába ez a hatalom, amellyel Izrael jövőjét magához akarja láncolni. Hiába Izrael csüggedékse a fogság hosszú és reménytelen évtizedei miatt. Mert az, aki megszólal, nem csak a múlt sebeit kötözi be, de jövőt ígér az ő népének. De ahhoz, hogy a jövő az övé legyen, időzzön, engedje, hogy Isten szabadító szeretete elérje a szívét, és a jelenben kész legyen Istent meghallani. Azt mondja, hogy ne a régi dolgokat emlegesétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni. Így érkezünk el már a harmadik ponthoz. Ne félj! Én újat cselekszem, nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Mert Isten szívének a szándéka, hogy a nép ne legyen tovább csügget, ne ingadozzék a benne vetett hitében, hanem reménykedve várja, amit tenni készül, és ehhez ébrezgeti a hitét. De hogy hihetek Istenben, ha nem ismerem őt, ha nem tapasztaltam meg az ő szerető jelenlétét, az ő gyógyító hatalmát, kegyelmét, az ő vigasztaló, reményt adó jövőképét, amit ad nekem, akkor hogy tudnék a jövő ígéretébe belekapaszkodni, elindulni? Azt mondja, hogy ne a régi dolgokat emlegesétek, ne a múltakon tűnődjetek. Miközben tudjuk, hogy az Istennel való kapcsolatunknak az építő köve, hogy az Isten népe emlékezik Isten hatalmas múltbeli cselekedeteire. Ezt tesszük minden vasárnap. Emlékezünk Krisztus feltámadására. Az úrvacsorában emlékezünk arra, hogy legyőzte a halált és megváltotta a bűn minden hatalmától. Ezekre mind emlékezünk, és hogy ne emlékeznénk a történelemben, a gyülekezetünkben, vagy a saját életünkben elvégzett szabadításaira, de ezt azért, hogy hálát adjunk, hogy magasztaljuk őt, hogy erőt, bátorságot merítsünk, hogy mindeddig megsegített, és keressük újra a jelenben az akaratát, és ne a múltba révedjünk, ne azon gondolkozzunk, hogy milyen is volt, mert gondoljunk bele, ha ott a rabságban, amikor Isten az ő prófétáján keresztül azt mondja, hogy leteltek rabságodnak napjai, és én az Úr szabadító Isten vagyok, és megszabadítalak, ha szívének szemei pusztán azon csüngnek, hogy Isten hogy szabadította meg őket egykor, az egyiptomi fogságból, vagy hogy vezette át őket a pusztán korábban, akkor egyszerűen, ha ott vannak a lelki, hitbeli szemei, értjük, akkor hogy lehet most ráfigyelni? Ha ott ragadtam, ha ott maradtam, ha azt hiszem, hogy csak akkor cselekedett, most már nem cselekszik Isten, csak ott szólt, itt már nem szól Isten. De ő most szól. Mert kísértés az Isten népének, bármilyen bensőséges kapcsolatban van vele, hogy azt gondolja, már mindent tud Istenről, hogy már lezárult a neki való engedelmesség, de hát újat cselekszik. Isten népe életében újat cselekszik. A fogságban a népnek meg kellett hallania, el kellett hinnie, hogy valami új készül. Isten egykor átvezette őket a vörös tengeren, most pedig a sivatagon készül folyókat fakasztani, hogy a nép visszatérhessen atyáinak földjére. Isten ébrezgeti a népének a hitét, amely képessé teszi arra, hogy ő az egyedül Isten, nem volt, nem is lesz rajta kívül más, és hogy rámerje magát bízni. Mert eljön az idő, mi már tudjuk, Isten népe életében ott, amikor lépni kell, amikor indulni kell. Gondoljunk bele, ha nem hisz Istenben, hogy indul, hogy lép a fogságból, hogy veszi majd birtokba újra a földet, hogy kezd el újra építkezni. Ha nem hallja, ha nem érti Isten szavát, mert Isten újat cselekszik. Miközben a mi szívünk hajlamos arra, hogy korábban mondtam, a múltat emlegetni. Mert valahogy könnyebb lenne bölcsőben, tejjel tápláltatva ringatózni, de Isten tanúnak hív téged és engem, minket. A tanú az, akinek szíve alaptermészetét a Szentlélek lefegyverezte, ellenkezőjére fordította. Ez egy írásmagyarázó fogalmazta itt meg. Vagyis azt jelenti a tanú az, akinél már nem pusztán önmagáért él. Mert alapból önmagunkért élünk, igaz? Ez az alaptermészetünk. De ha Isten már lefegyverezte a szívünket, ha már a szívünket átformálta, hogy ne én központú legyen, hanem Isten központú, Krisztus központú, akkor lehetek az ő tanúja. A Káti így fogalmaz meg a 8. kérdés feleletben, de hát annyira megromlottunk ki, hogy teljességgel alkalmatlanak vagyunk minden jóra, és hajlandók minden rosszra. Ugye ez az alaptermészetünk. Bizony úgy van, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. Hó, hát ez akkora öröm. Így szól az Úr. Ti vagytok a tanúim, az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok, előttem nem lett, és utánam sincs Isten. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. És az úrvacsorában biztos, hogy emlékszünk arra, amikor megkérdezi a liturgiát végzető lelkipásztor, hogy is oda szánod-e magadat, kedves élő áldozatul Istennek. És akkor mondjuk, hogy ígérem és fogadom. És hát, testvéreim, ha ezt ki tudjuk mondani, ez nem a mi teljesítményünk, na ez a Szentlélek munkája. Hogy már én oda akarom szánni magamat Istennek kedves és élő áldozatul. Ez a Szentlélek munkája a szívedben. Nem a mi erőlködésünk. És mint Isten nép ezt el akarja mindannyiunk szívében végezni, sőt, ettől többet akar. Minél több ember átélhesse ennek a megelevenítő, újjátevő Isten lelkének az ő lelkének a munkáját. Nem azt akarja, hogy a múltban maradjunk, a vele való kapcsolat helyett, vagy a csüggedésben, csüggedés mocsarában tapogatózzunk, hanem azt akarja, hogy a vele való kapcsolatunk megelevenedjen. Hogy azt mondjuk örömmel legközelebb, majd 3-án lesz este úrvacsora, hogy ígérem és fogadom, veled akarok járni. Mert a tanú az, aki ismeri azt, ahogy az ő igéje újra és újra megelevenedik. Ismeritek azt, amikor kaptál egy igét ezelőtt 10 évvel, mert azon keresztül Isten ott szólt, és akkor mit jelentett? És rá 5 évre megint ugyanaz az ige megszólalt, és akkor mit jelentett? És lehet, hogy azon az igén keresztül 10 év múlva majd újra szól, és majd akkor megint mit jelent? Ez a Szentlélek munkája, hogy mindig újat cselekszik, hogy újra és újra megeleveníti számodra Isten szavát az adott helyzetben, az adott életkörülmények között. És nem engedi, hogy a múltban maradj, hanem szomjassá teszi a szíved, vizet fakasztok népemnek, szent lelkemet árasztom rá újra és újra, hogy az ő igéje eleven, élő legyen, mint az éles, kétélű kard. Mert Isten szent lelke az, aki az evangéliumot élővé teszi. És hát hűnek lenném elhívásunkhoz, hogy minél többen megismerjék Jézust, csak így lehetséges. Hogyha szívünkben ismerjük az ő munkáját, a közösségben és a környezetünkben. Imádkozzunk Isten szent lelkéért. Tudjuk, hogy változás van a lelkész szolgálói körben. Jövő héten elmegyünk egy hétvégére a gyülekezet presbiterei, lelkészei, várni és kérni, hogy Isten most mit szól. Imádkozzatok értünk. Presbiter választás lesz. Imádkozzatok a gyülekezetért, hogy Isten most mit akar cselekedni. Hisszük, hogy ő mindig újat cselekszik, ami nem biztos, hogy ellentétben van a régivel. De elevenné, élővé akarja tenni Isten népét. Mert ő szabadító Isten, nem csak ebben az életben, az örök életre nézve. Hogyha el is fáradunk, ő megújít, ha elcsüggedünk, ő élő szavát adja, hogy megelevenedjünk. Ha gyászban vagyunk, ő megvigasztal. És ott kezdődik minden, hogy egyszerűen kimondom értelmemmel, hitemmel, reménységgel, együtt kimondjuk, hogy bízunk benned, Urunk. Bízunk benned, mert te vagy szabadító Istenünk. Rád bízzuk magunkat, tőled várjuk a te erődet. Ha elfogy, hisszük, megerősítesz. Mert te örökké való szabadító Isten vagy. Korábban Ézsaiás a bizalmat, tudjátok, mihez hasonlítja? Repüléshez, a bizalom szárnyalás. Elengedem magam, rábízom magam arra, aki megtart. És végül így szól, még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népemnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. A 28. K.T. felelet ezt így foglalja össze. Mit használ az, ha tudjuk, hogy Isten teremtett minket, és gondviselésével még most is fenntartja, teremtett mindeneket, és gondviselésével még most is fenntartja azt, hogy minden nemű viszontagságban türelmesek, a boldogságban háládatosak lehessünk, és mindabban, ami még ránk jöhet, jó reménységben legyünk, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránt, hogy egy teremtmény sem szakaszhat el minket az ő szerelmétől, mert annyira az ő kezében van minden teremtmény, hogy az ő akarata ellen semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, ennek a bizonyosságát, hogy mindaz, aki benned hisz, aki Krisztusban, Krisztus által benned van és hozzád tartozik, az a tiéd, és senki nem ragadhat ki minket a te kezedből. Ennek a hitnek a valóságát, a bizonyosságát hozd el a számunkra. És adorunk, hogy aki köztünk úgy van itt, hogy még ebben nem biztos vagy, nem is hiszi, akkor is egy lépést tegyen feléd. Kérünk, Urunk, hogy így együtt hadd kiáltsunk hozzád, szabadíts meg minket. De imádkozunk nem csak egyenként a saját életünkért, a gyülekezeti közösségeinkért, családjainkért. Imádkozunk ezen a mai napon különösen és a nemzetünkért. Ha te szabadításodat hoztál, ami számunkra, Urunk, hogy minél többen megismerjenek téged. Add a te békességedet, vess véget, Urunk, a háborúnak a szomszédországban és a világ más részein is. És különösen imádkozunk a pakisztáni keresztény testvéreinkért, ahol bebörtönzések, atrocitások, gyújtogatások vannak keresztények ellen. Szabadíts meg az ott lévő testvéreinket, és könyörülj rajtuk, Urunk, és add, hogy ebben a helyzetben is tudjanak hűségesen bizonságot tenni rólad. Jöjjön el a te országod közénk. Hallgass meg, Urunk, amikor azokkal a szavakkal is imádkozunk, amire Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké.